Áldunk téged, mindenható Urunk, mert te megígérted és hajlandó vagy arra, hogy a bűnünk mocskát tisztogasd. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus váltságát, és köszönjük, hogy ez ránk érvényes lehet. Köszönjük, Urunk, hogy szólsz hozzánk, megígérted azt is, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, ott vagy. Urunk, bevalljuk, hogy nem tudunk mi egymásnak se építőt, se jót mondani, se összedobni semmi jót, ötletekben sem, gondolatokban sem. Rászorulunk a te beszédedre, a te igédre. Te vezess minket, és te gyújts most is világosságot. És köszönjük, Urunk, a te hatalmadat, hogy kezedben tartasz mindent, kezdettől végig. Köszönjük, hogy a mi kicsi életünkre is van gondod. Szeretnénk innen úgy hazamenni, hogy ennek tudatában vagyunk, talán még erősebben, mint eddig. Kérünk, hogy használj minket arra, amire te akarsz. És könyörgünk azokért is, akik otthon gyűltek össze Isten tiszteletre. Kérünk, hogy légy közöttük és áld meg őket. Kérünk a másik hétvégékért, a gyerekekért terényben, a lányokért fóton. Kérünk, hogy áraszd ki ott is a te áldásodat. És addulunk, hogy azt vigyük innen haza, amit te erre szántál. Amen. Ismét a Dániel könyvéből olvasok. Most a harmadik fejezetből elég sokat, de csak egy részéről fogok részletesen beszélni. A harmadik fejezetet olvasom. Nebukadnezar király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Felállította azt a Dúrá völgyében, Babilon városában. Azután összehívatta Nebukadnezar király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, melyet Nebukadnezar király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, előjárók, helytartók, tanácsosok, kincstárnokok, bírák, rendőrparancsnokok és a tartományok tisztviselői a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezar király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nebukadnezar felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: megparancsoljuk nektek különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezar király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzótüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, síp, citera, lant, hárfa és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezar király felállítatott. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nebukadnezar királyhoz: király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le, és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, azt dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnegó, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király. Nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezar haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abednégót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezar ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tiszteljétek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam. Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam. Mert ha nem hódoltok, azonnyomban bedobnak benneteket az izzó tízes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abednégó így válaszolt a királynak, ó, Nebukadnezar, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Azt hiszem, ennek a szövegnek a stílusa is jelzi, már maga, ahogy hangzik, ahogy ez a sok-sok ismétlés itt van benne, jelzi azt a nagy erőbedobást, azt a nagy igyekezetet, amellyel Nebukadnezar király felállított egy szobrot, és ezt rendkívül hangsúlyozza ő maga is, az udvari emberei is, valami nagy tettet hajtott végre ez a király. Egyébként azután, az álom után és azután a fejezet után következik, amikor látott álmában egy nagy szobrot, aminek a feje volt arany, ez a szobor a birodalom jövőjét jelképezte, a király pedig csak azért is felállított egy hatalmas méretű szobrot, ami teljesen aranyozott. Nagy igyekezet, óriási csinnadratta, így mondanánk köznapi nyelven, kürt, síp, citera, dob, szintetizátor, bármi, ami csak kéznél van, és mindenféle nyelvű népeknek le kell borulni. Hiszen a király birodalma ugye mindenféle nyelvű népekre kiterjed, rengeteg népre. Mi a helyzet az erőviszonyokkal? Tegnap beszéltem arról, hogy elenyésző kisebbségnek tűnik ez a négy fiatalember, akikből itt egyébként most csak három szerepel, nem írja a szöveg, hogy hol volt ekkor Dániel, nem tudjuk. Az a lényeg, hogy hárman vannak ebben a helyzetben, ráadásul a szellemi vezetőjük nélkül. Dániel vitte a szót, ő jutott a legmagasabb tisztségre négyük közül, nincs ott. Arról is volt szó tegnap, hogy mindannyian nagyon fiatalok, mindannyian emberi támasz nélkül vannak, és ráadásul a hangadó nélkül. Hogy fognak ebben a helyzetben helytállni? Azt hiszem, mindannyian ismerjük a történetet. A második részét, amit nem olvastam föl, valóban bedobják őket a tüzes kemencébe. Azok, akik oda viszik őket, megélnek és meghalnak, ők viszont benne a tűz közepében négyen vannak. Isten ott van velük, és amikor kijönnek, még csak nem is füstszagú a ruhájuk. Ez a hitvallás, amit itt tettek, hogy van nekünk Istenünk, aki ki tud minket szabadítani, Isten akkor és ott úgy látta jónak, hogy ez most legyen egy látványos bizonyságtétel mindenki számára, aki ott van. Nebukadnezar király a végén arcra borul. És ez bizonyságtétel neki és a birodalomnak. De én most mégis a történetnek egy másik részletét szeretném kiemelni a továbbiakban, mégpedig azt, ami nincsen benne Dániel könyvében. Viszont benne van a Bibliában. Azt a kérdést szeretném föltenni itt közös gondolkodásra, meg majd a csoportokban megbeszélésre is, hogy honnan volt ezeknek a fiataloknak ez a hitük, ami ilyen világosan megmutatkozik. Mi az alapja, mi a forrása, mi a háttere? mindegy, hogy fogalmazzuk. Dániel könyve erről semmit nem ír. Az első fejezetben is láttuk, hogy már egy elszámással, egy határozott állásponttal, hitből eredő állásponttal érkeznek. Nyilván ez kellett, hogy növekedjen, és ez leginkább a saját tapasztalatunk is az, hogy a krízisekben, a kríziseken keresztül növekszik, izmosodik, válik egyre értékesebbé, de volt valahonnan ez a hitük. És ehhez szeretnék felolvasni egész máshonnan, mégpedig a kettő krónikákból szintén nem keveset. Krónikák második könyve 34. fejezetet keressük ki, akinek van Bibliája. Mielőtt elkezdenénk majd felolvasni a 34. fejezetet, annyit azért mondok, hogy ne találgassatok, vagy ne ez kösse le a figyelmünket, hogy most hogy jutottunk ide, és miért pont ezt olvasom. Mi köze a kettő krónikák 34-nek ehhez a Dániel könyvebeli eseményhez? Az, hogy időben nagyon közel van, és az, hogy emiatt össze is függnek a dolgok. Nem tudom, emlékszik-e valaki tegnap, ha jól emlékszem, én megemlítettem, mikor is történik az, ami itt Dániel könyvében van? Így van, Krisztus előtt 605, Dániel könyvének a kezdete, és itt a harmadik fejezet még szintén eléggé a történet elején, azokban az években történik. Hogyha táblázatban látnánk magunk előtt, vagy aki esetleg emlékszik, a közvetlen ezt megelőző történelmikor úgy nézett ki, ez a kis fekete kütyű, mondjuk legyen Krisztus előtt 605, itt középen, és akkor előtte 3 év, ez legyen most egy idői számegyenes, korábban néhány évvel Jójákim uralkodása, és Jóáhász nagyon rövid uralkodása Jeruzsálemben. Ez a két király, 3 év, 3 hónap, azt nem ábrázolom külön, durván 3 év, Krisztus előtt 608-ig. És előtte Jósiás uralkodása, szabad? Köszönöm. Az pedig összesen 39 év, kicsit messzebb teszem, hogy arányos legyen. Ott van valahol a régmúlt, Jósiás trónra kerül, 39 év, utána 3 nagyon szűk év, Jóáhász pár hónap, Jójákim 1-2 év, babiloni hadjárat, Dánieléket elviszik, Jójákim még folytatja egyre rosszabb körülmények között, második fogság, harmadik fogság, és az egész népet elviszik. Miért rajzoltam le itt a képzeletetekben ezt az időtengelyt? Azért, mert mindjárt erről fogunk olvasni. Nagyon fontos dolgok történnek ebben az időszakban. A fiúk, akikről beszélünk, hát nem tudják biztosan a kutatók, de ilyeneket olvastam, hogy 13, 14, 16 évesek lehetnek esetleg, mikor születtek. Abban az időszakban, amiről most fogunk olvasni. És akkor nyissuk ki. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, ősének, Dávidnak az útjain járt, és nem tért el sem jobbra, sem balra. Uralkodása 8. évében még ifjúkorában kezdtek keresni ősének, Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, a bálványoszlopoktól, a faragott és öntött bálványszobroktól. Lerombolták az ő jelenlétében a baálok oltárait. A rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágotta, a bálványoszlopokat, a faragott és öntött bálványszobrokat összetörette, porrá zúzatta, és szétszóratta azoknak a sírján, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papjaik csontjait. Így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. Manassé, Efraim, és Simeon városaiban is egészen Naftáliig azoknak a romjain körös körül lerombolította az oltárokat és bálványoszlopokat, összetörette a bálványszobrokat, porrá zúzatta azokat és minden tömjénező oltárt darabokra vágatott Izrael egész országában. Azután visszatért Jeruzsálembe. Uralkodásának 18. évében pedig az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sáfánt, nem olvasom hosszan, hogy javítsák ki Istenének az Úrnak házát. Ezek elmentek Hilkijá főpaphoz, és átadták neki az Isten házába begyűlt pénzt, amelyet összegyűjtöttek. És itt arról van szó, hogy hűségesen gyűlt a pénz, hűségesen folyt a munka, abban a nagyon romos templomban, amit a korábbi királyok, az ő édesapja, nagyapja hagytak elkorhadni és tönkremenni. És itt történik egy fordulat. Amikor kihozták az úrházában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkijá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által. Ekkor megszólalt, és ezt mondta Sáfán kancellárnak, ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában, és odaadta Sáfánnak. Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a királynak. Amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijának és a többi udvari embereknek. Menjetek és kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelent, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az egész Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Mert az Úr nagy haragja áradt ránk azért, hogy elődeink nem tartották meg az Úr igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben meg van írva. Ekkor elment Hilkijá, és akiket a király küldött, Hulda prófétanőhöz. Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr, Izrael istene, mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Ezt mondja az Úr, én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, mindazokat, az átkokat, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért áradt kilángoló haragom erre a helyre, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat, ezt mondja Izrael istene az Úr azokról az igékről, amelyet hallottál, mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad Isten előtt, mikor meghallottad a kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat, és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak, így szól az Úr. Őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerül sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, melyet erre a helyre és lakóira hozok. És megvitték a választ a királynak. A király összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit, aztán fölment az úrházába, meg Júda összes polgára és Jeruzsálem lakói, a papok, a léviták és az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úrházában találtak. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benyáminból ott voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének szövetsége szerint jártak el. Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, és minden Izraelben lakó található embert Istenüknek, az Úrnak szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől az Úrtól. No hát, amilyen hosszan olvastam, olyan röviden szeretnék most már beszélni. És hogy hogy jön ide ez a történet? Úgy, hogy Jósiás idejében egy nagy vallási megújulás következett a sokat szenvedett és nagyon sötétségbe merült Júda életében. Jósiás az, aki közvetlen előzmények nélkül egyszer csak, mint istenfélő király kezd működni. 8 évesen került trónra gyerekként. Gondolom, hogy elég sok befolyásuk lehetett ott a környéken másoknak, amíg ő gyerek volt. Az apja egy nagyon sötét uralkodó, összesen 2 évig uralkodik, aztán megölik a saját emberei, olyan gonosz. A nagyapja fele más, de szintén döntően gonosz, aztán egyszer valamennyire Istenhez fordul, de az se jelent sokat. És hosszú évtizedek óta hagyták, szabadjára engedték azt a népet, a vezetői, mindenki csináljon, amit akar vallási erkölcsi téren, és a nép csinált is, amit akart, sőt, követte az uralkodóknak az istentelen példáját, azok megtűrték a bálványozást a saját életükben, udvarukban, és a nép is szépen rászokott, hogy kérünk segítséget a mi istenünkön kívül ezektől a kézzel fogható emberközeli istenségektől, aki az esőt adja, aki a termékenységet adja, és így tovább. És szépen felépültek a kis oltárok, szent fák, áldozóhalmok. Ebben a helyzetben került trónra a fiatal, a gyerek uralkodó Jósiás. És nem tudjuk itt az igéből, hogy honnan, csak annyiban megemlítve, hogy ősapja Dávid útján járt, és kereste Dávid istenét. Valószínű, hogy hallott Dávidról, és nem csak Dávidról, hanem Dávid istenéről. És összeveti, amit lát, meg amit hall, és azt látja, hogy ez így nincsen jól. És nagyon érdekes itt az idői sorrend. 16 éves fejjel elkezdi keresni az urat, 20 éves fejjel, azt hiszem legtöbben elmúltunk már 20 évesek, elkezdi lerombolni az egész országban ezeket az oltárokat. Neki áll, úgy érzi, hogy dolga van, úgy érzi, hogyha egy egész nép gyakorlatával kell is szembe mennie, ez nem várhat, és ebben nincsen kompromisszum. És miközben rendet csinál, takarít, pusztítja az idegen istenek oltárait, aközben eszébe jött, hogy hoppá, nem csak rombolni, építeni is kell, ez is feladat. Itt van Jeruzsálem közepén ez a romos, elhanyagolt templom. Ki tudja, mi minden van akkor benne, vagy hogyan van. Azt tudom, hogy Manassé az ő nagyapja idejében oda bevittek bálványokat is. Szóval építeni is kell, és összeszedi újra a szétzilált papságot, lévitaságot. Mindenki lelkesen kezdi végezni ezt a munkát. Érzik, hogy itt most valami jó dolog történik. Na de az emberi igyekezet az nagyon kevés lenne. Jön egy függőleges vonal az emberi vízszintes igyekvésbe, cselekedetekbe. Isten egyszer csak odaadja a legidéjét. A szövetség könyvét így olvastuk a fejezet végén. Azt, ami Mózes második könyvében a 10 parancsolat után következik közvetlenül, azokat a fejezeteket szokták így szűkebb értelemben is szövetség könyvének nevezni, de az is lehet, hogy itt jóval többről van szó, talán az egész törvényről. Én olvastam erről ilyet is, olyat is, mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ami csak szájhagyomány útján terjedt kevesek között, a papok adhatták tovább egymásnak Isten parancsait, egyszer csak ott van teljes egészében, és olvashatjuk. És elkezdi a király olvasni, és az első reakciója, tudjátok, az volt a mozdulat, itt a nyakánál beakasztja a kezét, és szaggatja meg a ruháit, a nagy fájdalom, a nagy gyász jele megszaggatni a ruháikat. Első reakcióként. Mert amit most hallok, az minden eddig itt felül múl. Itt most nem arról van már szó, hogy régi emberek jó példáit igyekszem követni, mert én jó szándékú lennék. Itt most arról van szó, hogy az élő Isten beszél velünk. És mi ezt nem vettük komolyan, az apám se, a nagyapám se, az egész nép se, akkor hogy még mindig itt vagyunk és élünk. Ez a döbbenet hatott Jósiásra személyesen, és figyeljétek meg, hogy ha ezt mondtam, hogy első reakció a bűnbánat, a megalázkodás, mi a második reakció, hogy így is feltetnénk a kérdést, hogy mi érdekli ezek után, mire kíváncsi. És itt van gyönyörűen leírva a felolvasott igében, kérdezzétek meg a prófétát, hogy mit jelentenek az Úr igéi rám, és az egész népre nézve. Ez izgatja, ez érdekli innentől kezdve. Mit jelent rám, és mit jelent a rám bízottakra nézve. És utána még tovább megy abban, amit már el is kezdett, így foglalhatnánk össze, hogy a cselekvésben, mert volt bűnbánat, volt értékrend, mi érdekli, mi fontos neki, és a harmadik a cselekvés, és ezen belül is csak három vádlatpontot szeretnék megemlíteni, különösebb kifejtés nélkül. Az első az, ami már eddig is folyt, amit elkezdett pusztán hallás alapján és szóbeli igehirdetés alapján radikálisan szembeszállni a bálványokkal. Ez volt az első. Gondolom, hogy nem véletlen ez a sorrend. Szembeszállni, kiírtani azt, ami nem térhet össze a mi Istenünkkel. A második, ez az, ami folyamatban van itt az ige megtalálása körül, érvényt szerezni Isten igéjének. Fölteszi az előbb említett kérdéseket, hogy mit jelent ez rám és az egész népre nézve, de aztán gyorsan össze is hívja a népet, és ez milyen nagy esemény lehetett Jeruzsálemben. Személyesen a király ott áll az emelvényen, és nem szónokol, nem parancsokat oszt, nem rendelkezéseket hoz, hanem egész más csinál, fogja a tekercset, és felolvassa a népnek Isten igéjét. Ez lehetett a legjobb, amit egy király mondhat a népnek. Sajnos nem sokszor fordult elő azóta a történelemben. A király, aki felolvassa a népnek Isten igéjét, az egészet. Gondolom, hogy órákig ott álltak és hallgatták. És azután, ez már itt nincs részletezve, de szerintem eléggé biztosak lehetünk benne, hogy ennek volt folytatása is. A későbbiekből is tudjuk, újra szervezi a lévitaság rendjét, a vidéki városokban lakó léviták jöjjenek az eredeti rend szerint, az Isten rendelkezése szerint a szolgálatra, de akkor már azzal együtt jár, hogy tanítsák a népet. Ilyen feladata is volt a jeruzsálemi templomnak. Voltak a külső udvarokban szószékek egymás mellett ebből a célból, hogy onnan folyjék a felolvasás, és ezek a dolgok megújulnak. Így foglaltam össze, hogy érvényt szerez Isten igéjének. Az azt megfelelő helyre teszi. Annak megfelelő helyre teszi azt. És a harmadik, azt pedig úgy mondhatnánk, hogy van neki egy személyes példája is. Talán ha ide illhet ez a szó, akkor hadd mondjam így, hogy tudja motiválni a többieket. Az élen halad, és bevonja először a papokat, lévitákat, az udvari embereket, aztán bevonja egész a déli országrészt, Júdát, Jeruzsálemet, és itt a fejezet elején a felolvasásban ott voltam az északi országrész is, bevonja lehetőség szerint az egész országot abban, hogy tisztítsuk meg magunkat. És ez megint csak azt hiszem, hogy érint minket úgy, ahogy a másik kettő is, radikálisan szembeszállni a sötétséggel, a bűnnel, a bálványokkal, érvényt szerezni Isten igéjének, és szabad erre a harmadikra is gondolni, személyes példával a létező emberi kapcsolataimban motiválni másokat, mutatni, hogy én merre megyek, és ez nekem miért jó, mutatni, hogy mi a különbség az Isten útja és azok között, a sötét utak között, amin eddig jártam. Hogyha van erről hitelesen mit mondanunk, vagy mit megmutatnunk, akkor szabad, sőt kell ezt tenni. És ezekkel a dolgokkal, most visszatérve Dániel könyvéhez, Jósiás egy nagyon fontos dolgot cselekszik, és figyeljetek, ez szerintem fontos a mai üzenetben, aminek ő nincs is tudatában. Ő kap egy üzenetet itt a kezünkben az ítélet igéiről írt könyv. Többek között az ítéletről az evangélium is benne van, az Isten szövetsége van benne abban a könyvben, de bizony benne van az ítélet is. És elküldi, sürgősen még aznap a követeit, kérdezzétek a prófétát, most akkor hogy lesz ez? Most megtaláltuk, mi mindent megteszünk, de mit mond erre Isten? És a próféta egy döbbenetes választ ad. Azok az ítéletek be fognak teljesedni. És gondolom, hogy első hallásra ez lehet, hogy nyugtalanító, vagy még több volt annál. Még az is lehet, hogy valakinek az jutott eszébe, hogy ez megbotránkoztató. Mi most éppen megtérünk. Mi most éppen jó irányba igyekszünk fordulni. És az a válasza Istennek, hogy ezek be fognak teljesedni. Hogy van ez? És Jósiás akár el is keseredhetett volna. Hát, hogyha jön az ítélet, akkor élvezzük ki még a maradék éveket, akkor tök mindegy, nem töröm én itt magam. És milyen jó, hogy Jósiás nem ezt mondta. Mert ott volt az üzenet második fele, be fog teljesedni az ítélet, Isten ezt világosan megmondta, de te, a te idődre kapsz haladékot. Más néven türelmi időnek nevezi a Biblia. Lesz ítélet, ezt mi is tudjuk, ennek a tudatában kell élnünk naponta. Apró pénzre váltva, az se árt, hogyha tudjuk, hogy ez a világ nem fog így a földi mostani állapotában még tovább fejlődni, és még tovább, és még szebb, és még kényelmesebb, és még nagyszerűbb lesz minden. Sokan szeretnék ezt gondolni, sokan egy ilyen tudatállapotban gondolnak a jövőre, de sajnos ez nem igaz. Lesz ítélet az egész világ számára, nem tudjuk mikor jön. Lesz, könnyen lehet, hogy sok ítéletszerű megrázkodtatás, akár még előbb is, akár az istentelen Európára nézve, akár az istentelen életformánkra nézve lehet ezeket részletezni. Lesz ítélet, de most a türelmi időben élünk. Jósiás esetében, amit itt ábrázoltam a kis képzeletben számegyenesünkön, 13 év volt még hátra. Az uralkodásának a kisebbik része, kb. Egy harmada. 13 év volt még hátra, mennyire kevés idő az. Mi még nem érezzük talán annak, de egyre inkább annak fogjuk. 13 rövid év, és ebben Jósiás rombolja a bálványszobrokat, építi az Istennel való kapcsolatot, meg érvényt szerez az igének, személyes példával is motivál, és ő ennyit tud tenni. És mi történik? Megszületik egy nemzedék, felnő egy nemzedék, egy valakit úgy hívnak, hogy Dániel, egy valakit Hananiá, Mísáel, Azariá, talán névtelenek ott a sok száz vagy sok ezer között, aztán egy pár évvel később őket elviszik rabláncon, aztán egyszer csak megállnak az akkori világ legnagyobb uralkodója előtt, és éles helyzetben azt mondják, hogy van nekünk Istenünk, aki ki tud szabadítani. És megvan ugye az összefüggés a kettő között. Valaki engedelmes volt, ott születtek emberek, és valakik ebben a légkörben nőhettek föl. No hát, én már bőven elmondtam, amit nekem kellett erről elmondani. Most következik majd a beszélgetésünk. Hadd javasoljak kérdéseket, de nyugodtan beszélgessetek másról is, vagy jobb kérdésekről, mint amiket én javaslok. Az egyik az lenne, hogy a személyes életünkben mi az, ami leginkább fenyeget személyesen egyenként, hogy bálvánnyá válik, vagy bálvánnyá válhat. Azt hiszem, rögtön sikerült a legkeményebb kérdést föltennem. Nem azért teszünk fel ilyen kérdéseket beszélgetésekben, hogy jót csámcsogjunk egymás dolgain, hanem hisszük azt, hogy Isten jelenlétében beszélgetünk, és van arra ígéretünk, hogy amit közösen eléviszünk, közösen kérünk, azt meghallgatja. Tehát kizárólag ezért, és csak is így van értelme ilyenekről beszélni, hogyha tudtok, ez lehet, hogy áldássá válhat. Számoljunk be egymásnak, hogy mi az, ami ilyen szempontból érint minket, hogy radikálisan, határozottan szembeszállni fenyegető bálványokkal. Aztán érdemes lenne arról is beszélni, hogy hogyan használjuk fel a mostani időnket. Egyáltalán ki hogy látja, ki hogy gondolkozik erről, szoktunk-e erre a kifejezésre gondolni, hogy türelmi idő. Csak abban az összefüggésben gondolunk-e rá, hogy én nekem meg kellett térnem, hogyha mi már megtértünk, akkor ez már nem lényeges, vagy mit jelent a számunkra az, hogy türelmi idő, hogy használjuk fel. Aztán még egy kérdés, a harmadik. Számolunk-e a gondolattal, hogy tudunk hatni azoknak a jövőjére, akik utánunk jönnek, vagy akik ránk vannak bízva? Számolunk-e a gondolattal, hogy tudunk hatni azok jövőjére, akik ránk vannak bízva? És a negyedik, ez is csak javaslat, lehet, hogy ti jobban tudjátok megfogalmazni. Megalkuvás nélküli példát mutatsz-e a körülötted levőknek? Lehet erről gondolkozni, hogy ez milyen téren feladatunk? Mit jelent a próbézre váltva ez a feladatunk? Megalkuvás nélküli példát mutatni. Csak egy igét, ha olvassak föl meg ehhez az utolsóhoz, ez a legvége. Azért, mert Dániel könyvében van ez is, és nem véletlenül. Az utolsó fejezetben, a 12. fejezet 3. verse erről a megalkuvás nélküli példáról szól, amit aztán látjuk, hogy Dániel végig későre koráig élt és gyakorolt. És itt az ígéret, amit Isten mond erről. Az okosok fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Tegnap elhangzott egy ilyen mondat, hogy férfinak lenni azt jelenti, hogy felelősnek lenni, és ezt még tovább fokozza az Isten igéje, hogyha mi Isten embereiként tudunk férfiak lenni, akkor ez az egyik ígéret, ami ránk is vonatkozik, hogy akik sokakat igazságra vezettek, azok Isten értékrendjében, Isten döntésében úgy van, hogy fényvenni fognak, mint a csillagok. Na hát, van mit megbeszélnünk.